Ezen a szombaton sem eseményi, és elékezünk egy olyan részhez, Mózes harmadik könyvének a 10. fejezetéhez, arra újra szomorú történet van előttünk. Nadab és Abihu, Áron fiai idegen tizet vittek az oltára, és Isten őket, mondjuk így, hogy megölte. Büntetésképpen meghaltak. Most, amikor elég nehéz helyzetben van a világ, az ország és valamennyünk, sok-sok negatív élményről számolhat be, valahogy nincs kedvem ilyen szomorú és súlyos esetről beszélni, vagy ha lehet, akkor ki is hagynám, hiszen a profétai rész is a kapcsolódó valami hasonló rossz történetről szól, amikor Dávid vitte föl a frigyládát a filiszteus megőrzőből, Obed-házából, akkor az szekérről, arról, amit szitték a frigyládát, a frigyláda megmozdult, és úgy tűnt, hogy leesik, erre Uzzó gyorsan odaugrott, segíteni akart, és ő is ítéletet kapott. Hát most, amikor sokszor úgy gondoljuk, hogy ez a járványos időszakban, a pandémiás időszakban, vajon nem Isten ítélete van rajtunk és az egész világon, kicsit nehéz beszélni az ítéletről, és valahogy szeretném is kikerülni ezt a gondolatot is, hogy Isten ítélkező Isten, hiszen ma már nem mondhatjuk el azt, hogy Isten önmaga avatkozik be a világ történetébe, önmaga sújt le, önmaga égeti el azokat, akiket megítél. Ma más időt élünk, az öt történetben egy teljesen más szakaszban vagyunk, magunkra vagyunk úgy utalva, hogy Isten mindenben, de mindenbe ad választ, minden lépésünkben, de a következményeket magunknak, önmagunknak köszönhetjük. Térjünk vissza, tehát Nádab és Abihu történetére, Mózes harmadik könyvének a 10. fejezetéről. Nem olvasom föl azért sem, hogy szeretném, hogy ezeken a szombatokon, amikor együtt vagyunk, illetve online, vagy bármilyen módon találkozunk egymással, úgy legyünk közösek, hogy mindenki előtt ismert a heti szakasz, a proféta rész, a haftára, igenis tessék leülni, gondolkodni, és amit ilyenkor elhangzik, így MP3-on is, most sajnos személyesen nem hangozhat el egy közösségben, a térben és időben, mindenki felkészülten fogadja, igen, szombat van, tessék leülni, tessék kizárni mindent. A szó nemes értelme, tessék bőjtölni, tehát olyan értelme bőjtölni, hogy nem zavar semmi, nincsen semmi, de semmi rám hatás, befolyás, és őszintén odaállni Istenhez, szeretném Istennek a szavát hallani, akár amikor én olvasom, hiszen az olvasással a betűk olvasása egyben hangot gerjeszt bennünk, és hogyha valaki beszél a heti szakaszról, beszél Isten igéjéről, akkor sokkal nagyobb az üzenet, ha rezonál azzal, amit én már elolvastam. Nadab és Abihu. Miről is szól a történet? Tehát ők Áron fiaiként egy kiváltságos helyzetben vannak, mondhatnám így a főpapnak a fiai, tuti, elismertek, jó család, hát akkor gyerünk. Hát ha már ezt kell csinálni papként, vigyünk fel már Istennek egy áldozatot. Kinek van arra ideje, hogy ott csinálunk egy kis tüzet, belerakjuk a serpenyőbe. Ez a serpenyő az, ami gyakorlatilag az illat áldozatnak a serpenyője, hogy így mondjuk. Ne jusson senkinek egy konyhai eszköz eszébe. Kicsit hasonlatos lenne, amit eltulajdonítottak a katolikusok, amikor lóbálják a többienes eszközüket. Mert igen, csak néha félek, mikor megpörgetik, akkor hogy elképzeltem azt, hogy mikor fog csattani valaki fején, hogyha leszakad a láncról. De a lényeg az, hogy ez a jó illatú áldozatnak az eszköze volt, és ők fogták, alágyújtottak rá a tömjent, azt nesze neked. Lehet, hogy durván mondom. Gyakorlatilag minden, de mindent, ami szent és tiszta, ezzel a nagyon egyszerű és hétköznapi módon megszentségtelenítették. Ma már nincsen templom és nincsenek papok. Bármennyire szeretné és hierarchikus módon élni a kereszténység általános papságban. Az általános papság annyi, hogy mindenki saját maga mutatja be az áldozatát, és mivel nincsen templom Jeruzsálembe se, az áldozatok imában hangzanak el, a hálaadó ima, ugyanez, mint itt a jó illatú tömjén áldozat, és a többi imának is megvan a megfelelője, ott még a templomban, amikor fizikálisan lett bemutatva, illetve állatáldozatokkal. Itt most Nádab és Abihu esetében hálaadásról van szó. Nagyon nehéz dolog az Ószövetségnek a történetet elővenni, hiszen igazából mindegyikben ott van az a negatív és az a pozitív, amin tanulnunk lehet. Ez a történet és Nádab Abihu története, ez is hát eléggé negatív és eléggé szörnyűséges a vége, amikor meghalnak. Sőt, a folytatásában is vannak olyan dolgok, amit hát elég borzalmasak. De nem tehetjük mást. Nem tehetünk mást. Minden esetben a negatívot kell felmutatni, és hozzá a pozitívot. Nagyon sokszor mondták azt, hogy nem kell annyira mindig vádaskodni, törvényeskedni, meg egymást tenni a negatív szemlélettel. Ez nem negatív szemlélet, amikor arra gondolunk, hogy Nádab és Abihu mit csinált. Abban az esetben, hogyha ki tudjuk igazítani, hogy mit nem kellett volna neki tenni, és nem figyelmeztetünk, nem parancsolunk, nem figyelmeztetünk, hogy mi hogyan tegyük a saját magunk papi munkánkat ott az oltárad előtt saját magunk. Nádab és Abihu történetében hálaadásról van szó. És ha belegondolunk, valahol mi is bűnösök, hibások, mulasztással teljesek vagyunk. Hogy ezt a szomorú történetet egy kicsit fölmosolyogtassam, a mai napnak a története jut az eszembe. Kisántikáltam a kertben nézni, hogy hogy néznek ki a fák, mikor kezdenek el virágozni. Fiam éppen locsolta a friss ültetésű növényeket. Kicsit sajnálta, mert el tudomás, hogy borask az idén nem lesz, mert lefagyott. Miközben jött a szomszéd, megkérdezte, hogy van a feleségem Eszter, aki tegnap kapta a vakcinát. Aztán ragyogva szólnak, hogy virágzik a körtefánk. Ennek a története az, hogy előtte egy-két héttel megkérdezte a szomszédasszony, nagy büszkeségemre, hogy te értesz ahhoz, hogy miért nem virágzik a körtefánk. Hát csoda, mert nem vagyok paraszt származású. És hát mégis tanácsot adhattam a körtefa kapcsán, mert éppen a szép 8-10 éves fát éppen likvidálni akarták, mert nem virágzik. És mondta, hogy várjanak egy kicsit, mert nem hozott gyümölcsöt. De hát én is ültettem körtefát, és a virágzik, hát az én körtefám az ő körtefája, egymás poroszhatja, és biztos, hogy lesz körte. Adjanak még egy évet a körtefának, vagy őszig adjanak neki lehetőséget, hogy ilyen. Hát él, virágzik, tündököl. Ennek az én kicsit örülök, de a legnagyobb annak örültem, mikor megszól a szomszédom, a szomszédasszony. Hát biztos imádkoztál érte azért ilyen. No, belül mosolyogtam, és hálát adtam Istennek. Nem a szomszédasszonyért, nem a körtefáért, hanem azért, hogy elhangzott az, hogy te biztos imádkoztál érte. Ez a bizonságtevésnek a visszaigazolása. Egy bizonságtevő életnek a családunknak. És én igazából a családomért adtam hálát, hogy köszönöm Istenem. 12. évben vagyunk szomszédok, 11. És ez a mondat elhangzik. Ez bizony a mi hívő életünknek és a bizonságtevő életünknek a bizonsága. No látod, ez az, amikor hálát kell adni. És nem úgy, hogy kitaláljuk, hogy odaadunk Istennek valamit, hanem úgy megindul a szívünkbe. És igen, én hálás voltam Istennek. Hálás voltam Istennek ezért, ahol vagyunk, és már sorozatot mondhatok, hogy egy régi parasztházat, amikor összeépítettem, amikor rendbe raktam, és lakóutóvá tettem, kicsit magam is csodálkoztam, hogy miért csinálom ezt. Vajon miért fetszölök bele ennyi energiát, és Pestől majd 90 kilométerre. Miért is teszem ezt? És ma hálás vagyok Istennek, hogy egy védelem, ahol élhetünk, én már majd egy éve szabad karantén van, védettel, nem ér el a járvány, virágoznak a fák, tiszta a levegő, és a gyermekünk ma már önállóan kertészkedik, pedig úgy jött ide, hogy még totyogó volt, és itthon, otthon érzi magát. És tele van a szívem hálaadással. Tele van a szívem hálaadással minden jóért, ami itt van, de azért is, hogy Pesten van egy olyan iskola, amelyik úgy gondolkodik, hogy nem teszi ki veszélynek a gyermekeinket a járványos időszakban. Felsorolni se tudom, hogy mennyi a hálaadás bennem. Amikor magam is megkaptam a vakcinát, úgy hálás voltam, hogy egy évvel ezelőtt elképzelésetet tudtuk volna, hogy nagyon hamar, talán évek múlva lesz védettség, és itt van. Nem sorolom, mindenkinek van saját maga olyan dolga, történése, bizonsága, amiért hálát kellene adnunk minden nap. És itt jön a negatív hozzáállás. Vajon tényleg minden nap hálát adunk? Tényleg minden jár nekünk. Eszembe jut sok-sok ember. Olyan helyzetekbe jöttek hozzánk, vagy hozzám olykor, hogy reménytelen, súlyos, bármilyen helyzet. És Isten meghallotta az ő szavukat, az ő akaratukat, kijöttek, és akkor még volt bennük valami öröm. És bizony nagyon sokaknak már a nevét se tudom, kik voltak. Néha-néha bevillan valaki, hogy jaj, milyen is volt az. És mégsem úgy villan be, hogy jaj, leltározunk, hova lett, hanem örülök neki, hogy az ő élete akkor megmenekült, megváltozott, és mindez úgy történt, hogy eszköz lehettem, és úgy történhetett, hogy Isten tudott engem használni, és nem én voltam a nagy és okos. Mert bizony jön a további negatív, és nagyon sok nabib és abihó van. Nagyon sok. Borzongva hallgatom az önteltségtől elhangzó, inkább önmagát dicsőítő rádiós és egyéb úgymond szolgálatokat. És nagyon-nagyon hiányzik belőle, hogy tényleg te vagy ilyen nagy és erős és hatalmas és minden? Hova lett Isten? Hova lett Isten, akinek köszönhetem azt, hogy ma nem vagyok csöves, vagy a temetőbe? Hova lett az Isten, hogy van egy házasságom? Mint nekem is van egy házasságom, ahol 18 éve képtelen vagyok összeveszni a feleségemmel. És 13. éve immáron boldogan élünk együtt. Tényleg minden nap eszünkbe jut. Minden nap eszünkbe jut, és nem is erre gondolunk, amikor megöleljük egymást. Ha ő nem tette volna. Ha ő nem adta volna. Ha ő nem szól nekem, nem figyelmeztet. Ha ő nem nyit ajtókat, utakat, vajon hol lennék? A hálaadás nem arról szól, hogy itt leltározok, és akkor fölírom a kis listámat. Nem ima lajstromot teszek el, hanem úgy, hogy a napi áldozatrendben benne volt mindig és mindenben a hálaadás. Tényleg ott vagyunk Isten előtt, hogy Istenem, köszönöm ezt a napot. És tényleg köszönöm azt, hogy a járvány bár elkapott mégis. Vagy volt olyan betegsége, ami hát, és mégis. És akár személyesen mondtam, hogy a 71-ben azért, hogy Isten megtartott, ennyi évet adott. És szinte nem is érzem, hogy hány éves vagyok. Mert nem kell vele foglalkoznom. Vagy mit van ennünk, melegünk és egyéb. Jaj, de sok ember annak a ferének, tizedének örülne is. Mi vagyunk a sikeresek. Mi vagyunk a nagyok. Reggel úgy kelünk föl, emlékszem még az aktív munkás időszakomra. Na mit kell megcsinálni, hogy legyen pénz? Na mit kell csinálni, hogy minél többet kasszírozzak? Ezt megvegyem, azt. És amikor így indul naponta az ember annak, hogy na most akkor megveszem a nem tudom mit, kinek milyen a hepje, akkor meg kellene állni egy kicsit, hogy köszönöm, hogy egészséges vagyok. Köszönöm, hogy van munkahelyem. Köszönök mindent. És hálás vagyok azért, amin van. Nem a hamis megelégedés, hanem a megelégedésnek a hálvadása. Ott van-e bennünk? Nadab és Abihu, Áron fiai, jó egzisztencia, apuci a főnök, hát akkor Istennek is odalökünk valamit. Igen, volt egy idő, amikor a Spencerről lehetett tudni, hogy mi a legalacsonyabb értékű pénz, ami nem csörög. Az került a perselybe. Én még emlékszem, hogy egy perselybe belenézett az ember, az mindenki 200-ast dobott be, mert az még papírból volt valamikor. Aztán 200-as fémpénz, szégyenbe dobni, most már 500 a limit. És valóban ott a hálaadás, hogy köszönöm Istenem. Valami módon visszajelzek, hogy köszönöm Istenem. De ne beszéljünk 500-asról, meg 200-asról és egyebekről, ne. Beszéljünk arról, hogy valóban bennünk, általunk működik-e a hálaadás rendje. És nem csak magunkért. Bizony, hogyha egy templomnak vagyunk a részei, akkor másokért is. Másokért is, és szeretnénk hálát adni. Most nem mondok konkrét eseteket, helyzeteket, de bizony sokszor gondolok X-re, Y-ra, Z-ra, Z-re közülünk, hogy bárcsak ez vagy az történne az életében, kapna ajándékot Istentől, mert szeretnék ilyen is hálás lenni Istennek. Mert olyan jó, hogyha valaki hálát ad, én is tudok csatlakozni, mert érzem, értem őt, és én is. Oda kullogok, hogy köszönöm Istenem, az, ami mással történt. Valójában bennünk van ez a hálaadás. Nem vagyok extra, nem vagyok szuperhívő, vagy minek nevezett akárki. De talán még nekem is. Nadab és Abihu történetében ott a tanulság. Adok-e hálát Istennek? Úgy, tiszta szívvel, tisztán. És nem működvelő módon, hogy odahajítok Istennek valamit, hogy nesze. Az Ószövetség időszakában, amikor Isten a népét irányította, ennek azonnal intézkedése volt, azon megbüntetése. Vajon, mikor lesz azoknak a büntetés, akik el vannak telve, hogy na jó, hát elmegyek a Gyülibe. Meg látod, mekkora nagy pásztor vagyok. Mikor lesz annak a büntetés, amikor egyre inkább Isten olyan másodlagosan, olyan megemlítésre méltó valaki lesz jó esetben. De én full, teljes karizmatikus vagyok, sőt, teljes evangéliumi karizmatikus, hadd nem mondjam a címkéket. És háladás nincs bennünk. És a háladásnak még a lehetőségét is kiöljük magunkból, hogy nem segítünk másoknak, nem vagyunk ott, nem öleljük, nem fogjuk. És akkor nem vagyunk azok, amit Jézus magáról mondott, hogy Isten szelleme van rajtam, miképpen a proféciában is elhangzik. Nem Isten szelleme van azon, aki nem ad hálát, azon a pénznek, az önzésnek a saját maga bálványozása van. Én vagyok olyan. Úgy odalökünk. Hát elmondok három imád, négy bukfencet, öt akármit. Hát Isten köszi, tényleg elég ez. Tényleg ez nem azt jelenti, hogy én nekem Istenhez nem sok közöm van. Mert én úgy gondolom, hogy az a normális keresztény hívő élet, messiás hívő élet inkább, amikor mindig mindenben hálát tudok adni. Még abban is, ami pillanatilag nem tetszik, de el tudom fogadni. Nadab és Abihu, elég rossz példa, de valós. Ketten nem tudtak hálát adni. A kérdés az, hogy férj és feleség. Ketten mentek Isten elé. Egyikőtök se szól a másiknak, hogy azért valamit kellene. Úgy szívből is mondani Isten, hogy köszönöm a gyermekemet. Köszönöm a közös életünket. Köszönöm ezt, köszönöm azt. Nádáv nem szólt Abihúnak, és viszont sem. Te szóltál a feleségednek? Szóltál a férjednek? Álljunk meg! Ne dobálózzunk! Ezt megtettem, azt tettem, így úgy, amúgy. Az én javaimból, hogy odalöktem valamit Istennek az ő java helyett. Tényleg, nem kellene egymással beszélni, ahelyett, hogy ketten vagy sokan hálaadás nélkül élünk. És bizony van, amikor látjuk a megítéléseket. Úgy, mint Áron látta a fiainak a halálát. Gyászolni lehet, de tanuljuk a történetből. Áronnak nem lehetett gyászolni. Az oldalági rokonoknak kellett elvégeznie a halottak kihordását, temetését. Áronnak meg kellett állni némán. Nem tudom, hogy könnyű esete az, hogy valakinek a gyermekét megíteli Isten. De Isten még ebben az esetben is alázatra tanít bennünket. Ha Isten ítél, ott neked nincs mit siratni. Ha Isten megítéli azokat a gyülekezeteket, pásztorokat és mindenféléket, ahol öndicséret, önmédeáldatat és a pénzében át imádata működik, de a háladás igazából nem, vagy helyette van valami hamis dicsike, ha őket megítéli, ne sírasd, mert a síratás szembe megy Isten akaratával. Ha Isten ezeket a helyeket, ezeket a közösségeket magára hagyja, és önmaguk estek szét, és halnak meg, ne próbáld őket feltámasztani. A saját bűnökért saját maga felelős mindenki. Áron két fia, Nadab és Abihu, saját magáért volt felelős. És Áronnak
szavasa lehetett. Tudomásul kellett venni Isten igazságát. Mert hogyha ott gyászol és Isten elé megy, gyászolva, magát a büntetést, mint olyat, el nem fogadva, akkor Isten igazságát nem fogadta el. Ne gyászoljunk. Akárki is halt meg, akárki is távolodott el tőlünk, az ő dolga, az ő dolga. Ő élte azt az életet, ő neki nem volt háladás az életébe. Ő volt az, aki Istennel való viszonyában nem volt rendezett. Nem lehet közbe járni, hogy kögyelmez meg neki, meg a szentek, meg egyebek. Nem. Meg kell hajolnunk, és szembesülnünk kell azzal, hogy mi még élünk, és szembesülnünk kell azzal, hogy a mi sorsunk is ugyanaz, mint Nadab és Abihu, Isten megítélése nem más, mint a halál. Mérce bizonyság az életünkben, hogy van-e a szívünkbe háladás. Nem ilyen előírt zenekar, énekar, akármi, nem. Hanem amikor kimész a kertbe, látod a virágokat, és köszönöm Istenem. Vagy amikor azt mondja a szomszédot, hogy biztos imádkoztál. Még ha viccesen is mondja, akkor is jó érzés. Figyelnek, és ha ránk néznek, akkor Isten láthatják meg, Istennek az akaratát, munkáját. Nadab és Abihu idegen tüzet vitt. A tűz pedig ítélet. A tűz pedig meleg, a tűz pedig energia. Milyen megítéléssel? Mondja ki valaki, hogy hálás vagyok neked, Istenem. Milyen örömmel, hogy ebből hasznom van, energiám. És látod a fényt, a tűznek a fényét. Látod, hogy milyen szépen beszéltem, vagy milyen nagy hívő vagyok, ki vagyok világítva a tüzemtől. Lángész vagyok, micsoda szikráim vannak. Ne legyen saját tüzed. Köszönd meg, hogy Istennek az oltáránál mindig ott a tűz. Mindig ott a fény. Ne azt azért adj hálát, ami a te értékrendedben, a te megítélésedben, a te tüzed által hálás áldozat, hanem tedd az áldozatot az oltárra, hogy köszönöm Istenem. Ítélje meg Isten, hogy valóban a te hálád valóban az ő akaratában, az ő törvénye igéje által van-e. Valóban, ha ez így történik, Isten elfogadja az áldozatodat, és te magad leszel áldott, mert megköszönted azt, amit ő adott neked, és Isten ebben megsokasít, meg gyarapít, és növeli benned a hálaadást. Igen, most nehéz idők előtt vagyunk. Nem erőszakos kérdés az előttünk, önmagunk előtt, hogy miért is vagyunk mi életben, miért is nem vagyunk a már 23 ezer halott között, miért is van az, hogy valami vétettségben vagyunk. A válasz most is hálaadás. A hálaadás lényege az, hogy köszönöm Istenem, hogy te neked célod, terved van velem. Köszönöm Istenem, hogy te mindig szólsz, hogy milyen rendben, törvénybe éljek, hogy a te célodat, te akaratod be tudjam tölteni. És akkor tudsz igazából hálát adni, ha az elsőként és mindenben megtalálod, hogy Istennek mi az akarata, az céloddá válik, és amikor a te célod és Isten akarata egy és ugyanaz, semmi, de semmi nem érhet el, és mindenben a feltételeket, magát az áldást kapod meg. A te megítélésed, a te tüzet, tedd félre, hanem a szívedben van, érzed, hogy kaptál valamit Istentől, vagy nem kaptál valamit a sátán által, akkor menj oda minden nap. Legyen nagyon komoly része az életednek a hála, adás, a köszönet, hiszen nincs az életünkben semmi, amit nem Istennek köszönhetünk meg. Legyen az életünk alapja a hálaadás. A szívből, tiszta szívből, valóban mindent megköszönve szóló szavunk ott Isten előtt.